Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Fokozott mentális megterhelést okoz az elhúzódó járványhelyzet. A megbetegedéstől való félelem, a szociális és fizikai elszigeteltség, valamint az anyagi bizonytalanság súlyosbíthatják a szorongást az arra egyébként is hajlamos embereknél. Az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora szerint a túlzott mértékű szorongás testi és lelki zavarokat idézhet elő, ezért azoknak, akik nem tudják megoldani a problémáikat, érdemes szakember segítségét kérniük. Rozgonyi Ádám kérdezte Demetrovics Zsoltot.
Értelemszerűen, amikor a járványról beszélünk, akkor ugye közvetlen egészségügyi problémák azok, amik felmerülnek bennünk, hiszen valóban egy potenciálisan akár halálos kimenetelű szövődményekkel járó betegségről van szó. Tehát az első kérdés tényleg az, hogy mi okozza, hogyan, mik a mechanizmusai a fertőzésnek, milyen útjai lehetnek a gyógyulásnak. És hogy eközben hajlamosak vagyunk arról megfeledkezni, hogy legalábbis fontos, hogy emellett figyeljünk arra is, hogy közben az egész járványhelyzet az olyan mértékben alakította át, és tulajdonképp fordította fel a mindennapi életünket, hogy ennek szintén igen jelentős kihatása van a mentális, de akár a szomatikus, a testi egészségünkre is. Ugye teljes mértékben átalakult az életünk, ugye elsősorban azoknak az intézkedéseknek köszönhetően, amelyek a járvány megfékezésére kerültek bevezetésre, tehát a karantén helyzet, egyáltalán a kijárásnak a korlátozás, az otthoni munkavégzés, ugye az otthoni tanulás, a különböző korcsoportok esetén, a társas együttléteknek a korlátozódása, a különböző szabadidős és szórakozási tevékenységnek, ezek nagyon-nagyon jelentős változások. Tehát, hogy ezek mind-mind kihatnak a mindennapjainkra, és hát olyan problémákat okozhatnak, elsősorban talán itt a hangulati problémáknak, a szorongásos zavaroknak a szerepére. Szintén fontos, hogy odafigyeljünk, és figyelmet szenteljünk neki, és nyilván még ezeken az életmódi, vagy az életmódot, mindennapokat érintő tényezőkön túl ott van az, hogy hát magától a betegségtől való félelem, vagy a szeretteinknek a féltése, az is egy olyan fokozott szorongásos állapotot eredményezhet, amivel megint csak meg kell küzdenünk nap, mint nap, és akkor még beszélhetünk közvetlen olyan következményekről, amik hát nagyon sok mindenkit érintenek, akár a munkahely elvesztése, vagy a fizetés csökkenés, vagy a munkahely elvesztésétől való félelem. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden olyan tényező történik velünk, ami hogyha a fertőzés el is kerül valaki, ezek biztos, hogy nem kerüli el, ezek nem kerülik el, tehát ez valamennyünket érinti, és azért nagyon változó, hogy milyen mértékben tud valaki megküzdeni ezekkel a problémákkal.
Szorongásból könnyen lehet depresszió?
Szorongásos tünetek, meg hangulati tünetek összefüggenek, de hogy nem az egyikből keletkezik feltétlenül a másik. Inkább azt mondanám, hogy a szorongás, különösen túlzott mértékű szorongás az testi és lelki zavarokhoz vezethet, a legkülönbözőbb félékhez. Tehát, hogy a szorongás ebben az ilyen értelme mindenképp egy olyan tényező, főleg az egy állandósult, és egy olyan szorongás, aminek azért adott esetben folyamatosan jelen van, és egy csomó tényezőjével nehezen tudunk adekvátan megküzdeni. Tehát, hogy vannak olyan nehézségek, vagy olyan dolgok az életben, amik ugyan szorongáskeltőek, de hogy van rájuk olyan válasz, ami a megküzdést is segíti. Jelen helyzetben is vannak ilyenek, de hogy ez nagyon változó, hogy mennyire megfelelő kapacitásunk, vagy készségeink vannak arra, hogy tényleg ezzel a helyzettel megküzdjünk. Tehát ilyen módon mindenképp kell kezdeni valamit ezekkel a helyzetekkel, és változó, hogy mennyire tudunk. Ebben viszont, akinek kevésbé van megesetleg reflexzerűen a megfelelő válasza, ott fontos lenne, hogy tudjunk segítséget adni.
Kihez forduljunk?
Nyilván én azt látom, és az elmúlt egy évben az volt tapasztalható, hogy a pszichológus társadalom, pszichiáter kollégák is nagyon széles körben próbáltak információt nyújtani, támogatást nyújtani az ellátástól függetlenül is. Tehát, hogy nagyon sok olyan előadás, beszélgetés, akár önkéntes rendelés is megjelent, amiben próbáltak az ehhez értő szakemberek segítséget nyújtani, és hogyan lehet ezekkel a helyzetekkel megküzdeni, és nyilván ezeknek érdemes utána nézni, de ha ténylegesen probléma van már valakinél, akkor pszichológushoz, pszichiáter szakemberhez kell fordulni. Ugye tudjuk, ennek is beszűkültek a lehetőségei, de ugyanakkor azért a szakma nagyon hamar reagált arra is, hogy ahol lehetséges, ott az online térbe, különböző online csatornákon keresztül biztosítson pszichológiai ellátást, ami megint csak egy nagyon fontos fejlemény, és nagyon sok esetben jól tudja kompenzálni azt, hogyha mondjuk a tényleges szemtől szembeni ellátásnak nincs meg a lehetősége.
Gyakran találkozhatunk olyan kifejezésekkel, mint karanténfáradtság, karanténdepresszió, tehát a szakma egy külön módszerrel kezeli most ezeket a pszichés lelki problémákat, amelyeket a járvány okoz?
Nem az a lényeg talán, hogy külön módszerek. Vannak nagyon egyszerű dolgok, amihez nem kell szakember, hanem akár tanácsként egyszerűen megfogadhatók. Tehát, hogy napi rendbetartás. Egy borzasztó egyszerű dolog, de hát, hogy mi történt azzal, hogy otthon történik a munkavégzés, ugye egyáltalán a karantén helyzettől fölborult az a megszokott napi rend, amit korábban sok tekintetben külső tényezők szabályozták. Az nem jó, ha egy ilyen napi rend fölborult, tehát, hogy ha ezt nem ezt saját magának kialakítja, nagyon-nagyon sokat számíthat. Tehát az, hogy felkelek reggel, hogy felöltözöm akkor is, hogyha amúgy nem kell elmenni, hogy beosztom a napomat, tehát hogy van egyfajta struktúrája a napnak, akkor is, hogyha ezt a külső tényezők nem adják meg úgy, mint ahogy megadták korábban. Ebbe bele tartozik az étkezés, az alvás, a munkavégzés. Tehát, hogy több ilyen apró dolog van, vagy látszólag apró dolog, aminek a szerepe nagyon fontos lehet. De igen, hogyha másrészt persze vannak olyan speciális támogatási lehetőségek is, tehát hogyha valakinek tényleg kialak probléma, amire a szakma meg közvetlenül tud reagálni.
A gyerekekben milyen nyomot hagy a mostani időszak?
Nehéz ezt pontosan megmondani ebben a fázisban. A gyerekek is ügyesen alkalmazkodnak, és hát azért az ember is, tehát azt lehet mondani, hogy általában az ember, a felnőtt ember is, és egyáltalán az ember ugye egy nagyon plasztikus, nagyon könnyen alkalmazkodó lény. Tehát, hogy a legkülönbözőbb helyzetekhez, és azért valójában megnézzük, hogy milyen mértékben alakult át az életünk az elmúlt egy évben, és ez milyen módon alkalmazkodtunk, akár a különböző technikai lehetőségeket kialakítva, de egyébként a mindennapi működésünket tekintve, és akkor azért azt látjuk, hogy itt nagyon-nagyon sok izgalmas és nagyon-nagyon sok hatékony dolog történt. De nyilván a gyerekek számára is ez egy nagyon meghatározó és speciális időszak. Az ő esetükben is fontos az, hogy meg tudják osztani a szüleikkel, vagy akár a tanárokkal a megjelenő problémákat. Nyilván ők is szoronganak, másképp értik, vagy hát a életkortól függően változ, mennyire értik egyáltalán a helyzetet, és hát nagyon fontos személyek, nagyszülők, akikkel korábban intenzív kapcsolatban voltak, azok most távolabb kerültek, vagy az idősebb serdülő generációnál, ugye a kortárs kapcsolatoknak van egy kulcs szerepe, ami nyilván itt most korlátozódik, szóval hogy ezek mind olyan tényezők, amik jelentős mértékben hatnak egyrészt, de másrészt tényleg látni azt, hogy próbálunk kitalálni folyamatosan újabb és újabb, hát kompenzációs lehetőségeket, azt mondanám talán.
Sigma, a holnap világa.
A kutatók, a természetvédők és az erdészetek összehangoltan dolgoznak azon, hogy megállítsák az öreg kocsányos tölgyerdők pusztulását Magyarországon. Az őshonos fafajta szárazság sújtja, az utánpótlás pedig a lisztharmad tizedeli. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat tanulmányáról Tatár Tímea kérdezte Demeter Lászlót, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársát.
Kocsányos tölgye az Magyarország egyik őshonos fafaja, az alföld szája. Nem az a kérdés, hogy mekkora az állományuk, hanem hogy mennyi az idős erdő ezeken belül, és ez a számadat ez tényleg elenyésző néhány 10% lehet. Tehát nagyon idős kocsányos tölgyes erdő már csak nagyon kevés maradt fent Magyarország területén.
Lehet azt mondani, hogy veszélyben van?
Azt lehet mondani, hogy az idős erdők veszélyben vannak, használhatjuk ezt a szót. A fennmaradásuk az eléggé bizonytalan. Az a jelenség tapasztalat, található Európában is, és a Kárpát-medencében is mindenhol, hogy ezekben az idős erdőkben az idős kocsányos tölgyegyedek pusztulnak ki, és ezzel egy időben azt is el lehet mondani, hogy nincsen utánpótlás ezekben az erdőben tölgyből. Így a jövőben várható az, hogy valamilyen más fafaj vagy fafajok, honosak vagy idegen honosak veszik át a szerepüket ezekben az erdőkben. Az az állománykép, az az erdőkép, amiket most ismerünk, azok nagy valószínűséggel meg fognak változni, vagy megváltozhatnak. Az, amit erdőgazdaságilag gazdálkodnak, ott az erdészek mindig is azon fognak dolgozni, hogy fenntartsák a kocsányos tölgyes állományokat, tehát beavatkoznak. Így ott azt hiszem, hogy akkora veszélynek nincs kitéve az erdőtípus, viszont a másik erdőtípus, amit nem gazdálkodnak, a természetvédelmi oltalom alatt álló idős erdők, igen, ezekben talán elmondhatjuk azt, hogy ott, ahol most kocsányos tölgyes van, ott nagy valószínűséggel eltűnhet majd ez az élőhely, ha nem teszünk valamit.
A szárazság az, ami leginkább ezt a pusztulási folyamatot elindította?
Az idős állományoknál mindenképp fontos tényező az, hogy a talajvízszint jelentősen csökkent. Csúszáradnak az állományok, tehát az idős egyedek pusztulhatnak emiatt. A fiatal egyedeknél nem mondanám, hogy ez lenne a fő tényező. Homokon, homokbuckák oldalán, amik tényleg igen szárazak, ott is képes kicsirázni, és meg is képes maradni. Tehát én elsősorban nem a szárazságot okolnám, hanem egy másik tényező csoportot. Nagy szerepe van például a vadnak, az ország több pontján hatalmas vadnyomás van, és lelegelik egyszerűen a csemetéket, vagy pedig a lisztharmat, ugye, és erről szól a mi kutatásunk, egy behúzolt gombafaj, megfertőzi ezeket a fiatal egyedeket pont ebben a kritikus fázisban, ebben a néhány éves korukban, jelentősen visszafogják a növekedésüket, és hát a pusztulásukat is okozzák.
Mi a megoldás? Zárt körülmények között nevelni például a facsemetéket?
Egyféle megoldás lehet az, hogyha valahogy a lisztharmat betegség vagy a hatását mérsékelni tudjuk. Jelenleg csak nem természetes megoldások léteznek, tehát gombaölőszerek, amik meg ugye károsan hathatnak a talaj élőközösségére, nem tudjuk, hogy ezt a faktort hogyan tudjuk kiszűrni. Ki kell zárni a vadat, vagy valamelyest mentesíteni a tölgyet a vad legelése alól, több fényt engedni be az erdő aljába, tehát megbontani a lombkoronát. Komplex védelmet tudok elképzelni, ami segíthet ezekben az öreg erdőkben. Nem annyira reménytelen a helyzet, ezt érdemes kihangsúlyozni. Odafigyeléssel azért meg lehet őket menteni, fenn lehet tartani. Ez egy rendkívül kemény faj, tehát sok mindent látott már az elmúlt 10 000 évben. Nagyon jól alkalmazkodik, úgyhogy ha egy kicsit segítünk is neki, akkor ezt a problémát meg fogjuk tudni oldani.
Szigma, a holnap világa.
A világ egyik legnagyobb orvosi vonatkozású iker adatbázisának összeállításán dolgozik a Semmelweis Egyetem, így mintegy 160 ezeren kapják meg a csatlakozásról szóló tájékoztatót a következő hetekben. Az iker regiszter kialakításával a tudomány számos területén nyílik lehetőség új megfigyelésekre, például megismerhetik a betegségek okait és a megelőzés jelentőségét, mondta Tárnoki Dávid László, a Semmelweis Egyetem egyetemi docense, aki iker testvérével együtt dolgozik a kutatásokon. Varga Mónika interjúja.
Magyar iker regiszter eddig önkéntes regiszter volt, tehát ismerős kerpárokat hívtunk be iker kutatásra, hogy törő mint egy évtizede, és most lehetőségünk nyílt arra, hogy az ország összes kerpárnak fölajánljuk a lehetőséget, informáljuk őket arra, hogy létezik-e egy ilyen Semmelweis Egyetem magyar iker regiszter, és őket kérjük ahhoz, hogy regisztráljanak be hozzánk az egyetem honlapján, az ikrek.semmelweis.hu oldalon, és ezen egy adatfelvételi kérdőívet kellene, hogy kitöltsen az ikerpárok, és a kitöltés végén pedig már az iker regiszternek a tagja is lehetnek, tehát az önkéntes és ingyenes így a csatlakozás. Amennyiben ők regisztrálnak, az iker regiszter tagjaként értesülhetnek a érdekes és hasznos orvosi, pszichológiai, illetve egyéb vonatkozású iker vizsgálatokra, ami azt jelenti, hogy a regisztrált ikrek az őket érintő vizsgálati lehetőség esetén tájékoztatjuk őket, és az alapján el is tudják dönteni, hogy abban a kutatásban, ami éppen folyik, részt kívánnak a venni, vagy pedig.
Csak egypetélyű ikrek számára nyitott ez a lehetőség, vagy kétpetélyűek is csatlakozhatnak, illetve felnőttek, vagy gyerekek is?
Egyszerűen válasz mindenkinek a regisztrációját vehet, tehát mind egyfél, kétpetélyű, illetve többpetélyű ikreket is, valamint az egynemű és különnemű ikerpárokat is várjuk, életkortól függetlenül, ami fontos, hogy 18 év felett az ikerpárnak a mindkét tagjának, vagy 3-4-5 tagjának külön szükséges a regisztráció, míg a 18 év alattiak esetén az egyik szülő, vagy pedig a gondviselő tudja beregisztrálni a gyerekeket.
Milyen vizsgálatokat végeznek majd? Mihez hasznos, hogyha ikreket is vizsgálnak.
Az ikerpároknak a bevonásával sok következtetést le tudunk vonni arról, hogy egyes betegségek vagy tulajdonságoknak milyen genetikai, illetve környezeti háttérrel rendelkeznek. Ezeket az eredményeket nem csak az ikerpárokra, hanem az egész társadalomra is leszűrhetjük. Azaz az ikrek segítenek betegségeknek a megértésében. Többfajta ikervizsgálati modellel rendelkezünk. Az egyik a klasszikus ikervizsgálati modell, amelyben is egy- és kétpetélyű ikerpárokat vonunk be. Az egyfetélyű ikerpároknak a genetikai állománya közel 100%-ban azonos, míg a kétpetélyű ikereknek 50%-ban egyezik meg a genetikai állományuk. Azaz, hogyha mindkettőket, az egy- és kétpetélyű ikerpárokat egy kutatásba bevonva össze tudjuk hasonlítani őket, ugyanis az egypetélyű ikereknek a közös genetikai állományában, hogyha van bármi különbség az ikerpár, egypetélyű ikerpár két tagja között, az csak környezeti tényező okozhatja, míg a kétpetélyű ikerpárok a kontrollcsoportként számítanak, ugyanis őket hasonlítjuk az ő előnyeiket az egypetélyű ikerekhez képest. Ha egy betegséget nézünk, lehet mondjuk cukorbetegség vagy magas vérnyomás, az egyes kétpetélyű ikerpárokat bevonva bonyolult statisztikai módszerekkel ki tudjuk azt számítani, hogy mekkora hány százalékos a genetikai tényező, illetve a környezeti tényezők, amit föl tudunk mondani közös, illetve egyéni környezeti tényezőkre. Tehát a betegségek hátterében lévő genetikai és környezeti háttér arányát tudjuk kiszámolni. A másik ikervizsgálati modell, amit már ezzel a populáció alapú ikerregiszterrel is el tudunk végezni, hogy olyan egypetélyű ikerpárokat keresünk, ahol az egyikőjük például egészséges, míg a másikójuk egy krónikus betegségben, például mondjuk cukorbetegségben vagy Alzheimer korban szenved, hogy ki tudjuk deríteni, hogy mi is volt az a környezeti tényező, ami a beteg ikeren az adott betegséget vagy tulajdonságot létrehozta. Illetve ez a nagy populáció alapú ikerregiszter lehetőséget ad nekünk arra, hogy a jövőben egyéb epigenetikai, illetve mikrobiom, tehát bélbaktériumokkal kapcsolatos vizsgálatot is tudjuk majd végezni rajtuk.
Esetleg volt-e, vagy van-e már olyan eredmény, amit ikreken végzett vizsgálatok alapján sikerült igazolni?
Körülbelül 10 éve végeztünk egy nagy szív-érrendszeri vizsgálatot, aminek a fókusza az érelmeszesedés volt. Több száz ikerpárt vizsgáltunk, nem csak Magyarországon, hanem Olaszországban, illetve az Egyesült Államokban is, és arra a következtetésre jutottunk az egy- és kétpetélyű ikerpároknak a bevonásával, hogy a nyaki főütőre lévő érelmeszesedést vizsgálva, körülbelül olyan 70-80%-ban találtunk meglepő módon igen magas százalékos arányban genetikai hátteret, míg 20-30%-ban környezeti tényezőt, ami azt jelenti, hogy akármennyire is akár mondjuk szüleink, nagyszüleink rendelkeztek mondjuk érelmeszesedéssel, van azért 20-30%-a az utódoknak arra, hogy ezt a betegséget megelőzze. Tehát ez a 20-30%-os környezeti tényező, hogy aki mondjuk odafigyel az életmódra, a táplálkozásra, nem éri stressz, így a betegségeket el tudja akár kerülni, vagy pedig késleltetni tudja. Tehát itt a megelőzésre, a prevencióra nagyon nagy figyelem hárul. Megnéztük még a végtagi érelmeszesedést is, elég gyakori a végtagi érszűkület is, és itt is érdekes módon hasonló magas genetikai meghatározottságot találtunk, tehát arra hívtuk föl a figyelmet, hogy mind a nyaki főtére lévő érelmeszesedés, mind pedig a lábi érelmeszesedés, akinek a családjában ilyen szülő, nagy nagyszülő rendelkezik ezzel a betegséggel, az utódok mindenképpen menjenek el korai szűrővizsgálatra, ugyanis így tudják kimutatni még időben is megelőzhető módon a betegséget.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.